www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent Kolon Rádió minden kedves hallgatóját. Én Magvasi Adrián vagyok, Pap Sándor Zoltán műsorvezető társam jelenleg külföldön tartózkodik, így én ugrottam be helyette, hogy elkészítsem ezt a műsort. Különleges vendéget tisztelhetünk meg a Hadakutyán című hadtörténeti műsorunk legújabb adásában. Jelenlétével tisztelt meg minket Habsburg Lotaringiai József Árpád főherceg úr. A műsor előzményéhez tartozik az, hogy 2011. novemberében bemutatjuk a Vitézi rendet címmel, műsort készítettünk Vitéz Molnár Gazsó Jánossal, aki magát az Egyesített Vitézi rendek főkapitányának nevezi, és ezután a műsor után kaptunk ugye egy levelet, ahogy volt a levélben, az egyetlen valós Vitézi rend nevében, Vitéz Nemes Tassányi József Ferenc ügyvezető törzskapitánytól, aki ma szintén itt van velünk. És hát igaz, a műsor célja az, hogy lehetőséget és teret adjunk a válaszreakcióknak is, illetve megpróbáljunk egyfajta olyan ködöt eloszlatni, ami ugye sokak fejében, főleg a mondjuk az ilyen korombeli fiatalok fejében lehet, a vitézi renddel kapcsolatban. Ugye nyilván mi nem élhettünk azokban az időkben, nem éltünk még akkor, és nyilván csak internetes vagy könyvekből tudunk tájékozódni. Az a legjobb forrás, hogyha ugye maguk az érintettek beszélnek erről. Úgyhogy először is nagyon nagy tisztelettel szeretném megköszönni azt, hogy elfogadták a meghívásunkat, és az idejüket a kedves hallgatókra áldozták. Problémába ütköztem akkor, amikor átnéztem a főherceg úr életét, hogy mit emeljek ki ebből. Ez azért volt nehéz, mert nem tudom, hogy mi az, ami kiemelhető, vagy mi az, amit ön a leginkább úgy érez, hogy a legfontosabb az életében. Így inkább át is adnám ezt a lehetőséget, hogy egy pár mondatban beszéljen önmagáról, ugye erről a híres történelmi családról, családi háttérről röviden, hogy a kedves hallgatók egy picit el tudják önt helyezni a történelem forgatagában.
Hát igen, a családi történetnek a kezdete az visszamegy 1780-ra, amikor a Nádor, mint fiatal fiú Magyarországra jött, és itten elkezdte a tevékenységét, mint képviselője a koronának. Mert mint olyan, mint amikor a király nincs az országban, ő volt az, aki a királyt képviselte. És a feladatai persze ezek nagyon sűrűn jöttek rá, és az egész helyzetet akkor ő ugye a kezébe vette, és Széchenyivel együtt az országnak a lényeges problémáit problémák megoldására fordultak, és ott a mindent, ami történt a hídépítéstől kezdve egészen a akadémiáknak a létrehozásával és a többi fontos dolgokat intézték. És azóta van itt a hírneve a Nádornak, hogy egy magyar ember volt, és mint olyan, perfektül beszélt magyarul is, megtanulta nagyon hamar. Az első felesége a cár leánya volt, akit ő elvett, aki az első gyermekén is sajnos életét vesztette, és egy gyermek is meghalt. Aztán olyan szomorú volt, hogy az orosz cárnak a leánya volt. Olyan szomorú volt, hogy azt mondta, hogy nem akar többé házasodni. De aztán mégis mondták neki, hogy az nem lehet, a családot fönn kell tartani. Akkor még egyszer házasodott, a második felesége is a szülésben belehalt, de hátrahagyott két gyermeket mégis. És harmadszor aztán a württembergi hercegnővel találta meg a boldogságát, ami persze nagyobb családot hozott, aztán egészséges, erős asszony volt. És onnét származunk mindjárt mostan le. A württembergi oldalról jött a leszármazásunk. De a mi életünk kezdődött, enyém 1933-ban, szüleim 1920-ban jöttek ide le, mint házaspár, a Dunán le, és itt lettek fogadva Budapesten, ami egy szép ünnep volt, és akkor itten letelepedtek Budapesten, fönt a Rózsadombon, eleinte a Aranka utcán, és később aztán a Palotinus utcán, ahol építette az édesanyám az ő villáját az egész család számára. És hát ott kezdődött 1933 az én életem. Akkor születtem, és hát mondhatom, nagyon boldog idők voltak annak dacára, hogy már a háború megkezdődött, és hát az a komplikált idők jöttek. Mi a háború kihatásait aránylag nem éreztük itten, otthon, Magyarországon, legalábbis Alcsuton kint. Békés és szép életünk volt a városban. Komplikálódni kezdtek a dolgok, amikor az első támadások jöttek, az orosz repülők éjjel dobták mindig Stalin gyertyával le a bombákat, de mindig cél kitűzött helyekre csak, nem nagy bombázásokra volt céljuk. De így aztán egy ismerős család is elpusztult, akit nem akartak megölni, de a víztornyot akarták eltalálni, és a bomba nem ment oda, hanem egy családot pusztított. Ami szomorú dolog volt, de hát így van a háborúban ez mindig. De aztán én itten iskolába jártam, mint elemista, egészen a háború majdnem végéig. Mi 44-ben hagytuk el az országot, mint kisgyerek, 11 éves koromban, és a családdal együtt mentünk el innét, mert a Gestapo jött a házunkba, és azt mondta, hogy mostan itten rövidesen mi elfoglaljuk ezt, és miénk lesz az egész. Akkor arra aztán mi A szüleink azt mondták, hogy most már megjött az idő, el kell menni, különben itten elvisznek bennünket. És így ki tudtunk menni, de a szerencsére a minisztérium nekünk egy olyan útlevelet állított ki az egész család számára, ami a Csaba gróf névre volt írva, úgyhogy nem találták meg az igazi embert, ha keresték is, hogy ki tudtunk menni a határon, és ott a német asszonyok voltak, akik kontrollálták a útleveleket, és nem jöttek rá. Hála Istennek rá. Szerencsénk is volt, mert az autónak a sárhányóján elfelejtették leszedni a koronát. Úgyhogy ez elárulhatott volna bennünket, de nem történt meg. Úgy átjutottunk, aztán Hallintirólba mentünk, egy bácsinál laktunk ott, aki nagyon kedvesen fogadott bennünket. A háború végig maradtunk Ausztriában, Szent Antonban, és aztán onnét mentünk Portugáliába tovább, ahol mostan élek újból, már 25 éve, közben megszakítottam, mert Németországban is éltem, és hát ottan végeztem a Svájcban az egyetemet, politológiai tudományt, és hát mostan persze aztán utána dolgoztam is Svájcban, dolgoztam Németországban, dolgoztam Spanyolországban, dolgoztam sok helyen, és aztán itt egy céget kaptam Portugáliában, és ottan tovább ment a dolog, egészen mondjuk 20 évvel ezelőtt hagytam abban, most már megszűnt a munkám, én most már 80 éves vagyok, és 58-ban Regensburgban voltam nagyapámnál, és akkor léptem be a vitézi rendbe. Nagyapám kívánsága volt, és én is nagy örömmel ezt elfogadtam, és ottan maradtam egész 70-ig, 76-ban főkapitánynak neveztek ki. Igen. A nagyapám halála után Kisbarnoki Farkas Ferenc volt az, aki átvette a vitézi rend vezetését, azt közben rehabilitálták már itten is, és azután ő utána jöttem én. Eleinte azt mondtam, hogy jó volna, hogy katona volna az élén, mert az, mint tradíció, mondjuk egy hagyomány, hogy katonák voltak a rend élén mindig, de hát az nem volt lehetőséges akkor már.
És az ön nagyapjáról mit lehet tudni? Tehát ön a nagyapjával milyen viszonyt
Nagyon ápolt? Jó viszonyban éltem mindig vele, mert ő Regensburgban élt, és én sokszor voltam ott a feleségemmel őt meglátogatni. És akkor persze ottan mindenről beszéltünk. Egész problémákról, és nagyon szenvedett mindig az egész szituáció miatt itt Magyarországon, mert tudta, hogy milyen nehéz a helyzet a nemzet számára.
Mihoz még részletesebben rátérnénk a vitézi rendre, az ön családját, az úgynevezett Habsburg törvény.
Igen.
Az mennyiben érint? Ez mit jelent? Tehát ami számunkra ez nagyon sokat nem mond,
igen,
de ön esetleg erről tudna bővebben.
A Habsburg törvény az főleg a birtokokat érintette. Az úgy volt, hogy a 1918-ban az összes kisantant országai megbeszélték azt, hogy a Habsburgoknak soha többé nem szabad a hatalomra jutniuk. És erre megvonták tőlük a talajjogot. Úgyhogy nem volt nekik joguk birtokot tartani. És el is vették a birtokot ki kárpótlás nélkül. Az egész Habsburg család birtokait, úgy Ausztriában, mint itt Magyarországon persze nem volt egészen úgy, mert egy kicsit más volt a beállítottság, mint a szomszédországokban, ahol nagyapámnak szintén birtokai voltak, ottan kárpótlás nélkül mindent elvesztett.
Na hát akkor térjünk is rá a vitézi rendre. A vitézi rend ugye Horthy Miklós kormányzóhoz fűződik, ugye akinek a nevét most ugye leginkább a mostani magyar sajtó is elég gyakran használja. Ugye sokan szokták mondani, hogy a Horthy kultusz újra élett, és ugye van, aki erre nosztalgiával tekint vissza, van, aki pedig mint valami rémuralomra úgy tekint a Horthy rendszer. Önnek ezzel kapcsolatban mi a véleménye?
Tehát a Horthy rendszer egy egész becsületes rendszer volt. Ez nem volt olyan, aki üldözte volna az izraelitákat, vagy akár melyik kisebbség ellen, nem volt soha. Ez egy kultivált ember volt, akinek a kiképzése, mint magas katonatiszt volt szintén, és mint ilyen egy kiváló katonatiszt volt, aki az angol, az első világháború az angol flotta ellen harcolt, és még győztes is volt egy kisebb csatában, ami nagyon ritka volt angol csatahajók ellen. Hmm. Úgyhogy megmutatta a tudását és képességét. És ezért is volt a nagyapám az, aki őt fölkérte arra, hogy fogadja el a Székesfehérváron felesketítését, mint magyar hadseregnek hadvezére. És ez meg is történt, ő felesküdött a Székesfehérváron a bíboros és a nagyapám előtt, mint hadvezér. Mm-hmm. Ez nagyon fontos volt akkor, mert a veszély az volt, hogy a Petit Entente elfoglalja az országot. Mert abban fenyegettek, mikor a kis, mondjuk a chiléri kormány létrejött, ők fölkérték nagyapámat, hogy ő legyen felelős, és vállalja a vezetését a chiléri kormánynak. Nagyapám elfogadta, és akkor a chiléri kormány a Pajdel vörösgárdáikat lefegyvereztette, és azzal vége volt a kommunizmusnak itten. Persze erre a kis antant rettenetesen tiltakozott, hogy ez megtörtént, és hívták nagyapámat, hogy jöjjön hozzájuk megbeszélni. Mikor a nagyapám ezt hallotta, hogy tiltakoztak, azt mondták, hogy nincs mit megbeszélnünk. Azt mondták neki, hogy neki nem szabad többi politikával törődnie, és akkor visszavonult. És ez volt az oka, miért fölkérte a kormány, a későbbi kormányzót erre a vállalatra. Ami nagy felelősség volt akkor, és nehéz helyzet volt.
Ugye a vitézi rend létrehozása, ugye 1920-ban, ez erről is, hogyha valaki utána olvas, akkor különböző okokat mondanak arra, hogy miért volt ennek nagy jelentősége, vagy mi volt ennek az oka, hogy ezt létrehozták. Ön mit emelne ki ebből? Tehát mi igazából a vitézi rendnek a lényege?
A vitézi rendnek nagyon fontos az alapja annak, hogy a kormányzó akkor azt mondta, hogy Magyarországon még nincs egy magyar rend. Csak osztrák-magyar rendek voltak, és azok eddig a magyar katonákat nem tisztelték annyira meg, ahogy kellett volna. És erre a kormányzó azt mondta, hogy alapítsunk egy rendet, ahol a magyar katonák tisztelve lesznek, és kapnak kitüntetést, amiért, mert bátran küzdtek az első és második világháborúban. És ez volt az alapja annak, hogy a vitézi rend létrejött. Persze hozzátartozott akkor a föld tulajdon szétosztása szintén, és a nagyapám is adott a saját tulajdonából a vitézi rendnek talajt, hogy tudjanak azoknak, akik bátran küzdtek és kaptak kitüntetést, talajjal együtt volt ez mindig egyben. Ami sok ember számára nagyon fontos is volt. Mm-hmm.
Az első időkben ezek a kinevezések hogyan történtek, illetve gondolok még itt ugye a tisztségekre, tehát ugye gondolom ez egy hierarchikusan felépülő szervezet, igen, minden katonai, vagy katonai jellegű szervezet, annak hierarchikusnak kell működnie, hogyan lehetett itt tisztségeket szerezni, ez hogyan működött?
Hát attól, az mindig attól függött, hogy a helyszíni tisztek, akik vezették a csapatokat, beszámoltak arról, hogy a csatákon és az egyes összeütközéseken kik voltak azok, akik hősiesen viselkedtek. És azon sokan voltak a magyarok közt mindig. Nagyapám is mondta, hogy olyan borzasztó dolgokon mentek keresztül a doberdói csatákon, ugye, ahol ő is részt vett, mint tábornok. Aztán Oroszországban is egy ideig volt. Aztán a szerbek ellen is küzdött. Úgyhogy három fronton volt különböző helyen, és ott átélt az egész harcoknak a rettenetes nehézségeit és áldozatait. Nekem azt mondta egyszer, hogy közel 1 millió magyar katona vesztette az életét akkor. Az egy borzasztó nagy szám. Az... Igen.
ugye a kormányzó úr lemondatásáig, vagy ugye amikor ugye neki el kellett gyakorlatilag hagyni az országot, ugye addig lehet azt mondani, hogy nagyjából ez a vitézi rend egységesen és mindenféle bonyodalmak nélkül működött, és utána kezdődött.
Ameddig a kormányzó volt, igen. Uh-huh. De mikor a kormányzó az országot el kellett, hogy hagyja, mert a Gestapo őt kivitte Bajorországba, és ott fogolynak tartották a családját is, akkor már nem volt lehetősége persze itten valamit tenni. És a Szálasi az nem törődött a vitézi renddel, se a közben járó időben nem történt semmi.
És akkor azok a vitézek, akik itthon voltak akkor, ők is elhagyták az országot?
Nem, vagy... sokan itt maradtak. Nagyon sokan. De ezekről tudtak, és ezeket aztán deportálták. Uh-huh. Mert ezeket különösen célba vették a szovjetek. Az természetes volt számukra, mert a legveszélyesebb ellenség mindig aki tudja, hogy mi történt a háborúban, és hogy milyen dolgok vannak, és ez egy nagyon fontos dolog volt, mert meg akart változtatni az egész országnak a szociális struktúráját. Az volt az a célkitűzésük.
Hát gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy ez a vitézi rend egy új nemességi...
Azt nem lehet mondani, mert ez nem nemességet jelent, hanem tiszta katonai szellemű, és a feladatunk itten nem nemességnek a játszása, hanem az embernek az értékei és felfogásai szellemi alapon kitüntetések is csak olyan szempontból jönnek és lesznek adva, akik hozzájárulnak a nemzetnek a fölépítéséhez és segítségéhez. Aztán még vannak olyanok, akiken rajta is, akiken mi is segítünk, akiknek nincs lehetőségük, aránylag kis lehetőségeink alapján. De hát ezek csak pénzügyi kisebb összegekről van itt szó. Nem tudjuk úgy csinálni, mint a máltai rend például. Azoknak egész más organizációjuk van.
Akkor beszéljünk egy picit az emigrációban, amikor ugye Horthy Miklós ugye elhagyta az országot, és utána gyakorlatilag a vitézi rend, lehet azt mondani, hogy felbomlott, vagy feloszlott, vagy ez mindig is működött a kommunista időben is?
Az csak csendben maradt egy ideig. Mikor a kormányzó úr Portugáliába érkezett, akkor Sónyi tábornokot kérte föl arra, hogy hozza újból életre a vitézi rendet, hogy kezdje el a munkát. És akkor ő összeállt az összes attani emigráns tisztekkel, nagyapámmal is, és mindenki ott megbeszélte azt, hogy most teendő van, és hogy a vitézi rendet tovább viszik az emigrációban. Ugyanúgy fönntartják, mint egy fontos magyar hagyomány, mert Magyarország számára ez egy fontos, nagyon fontos rend volt, mert tiszteletbe vette a magyar katonát. És ezt fönn kell tartani, és ezt tovább kell vinni, és a hagyományosok, persze ez egy, amit a kormányzó akkor meghatározott, hogy hagyományosok lesznek, a fiai azoknak, akik érdemkereszteket kaptak, kitüntetéseket, hogy ezek persze itten tovább vigyék a vitézi rendet.
Uh-huh. Tehát az első szülött örökös, akkor igen, az örökli a vitézi címet.
Úgy van.
Utána, amikor ön lett a főkapitány, akkor milyen ceremónia volt, vagy hogyan lett ön kinevezve?
A vitézi szék mondta, hogy engem választanak meg. Mivel nem volt már ott senki, aki magas tiszt lett volna, tábornok vagy így, a vezérezredes után, kicsit nehéz volt a helyzet. Én gondoltam, hogy szerintem jobb volna, hogy katona vinni tovább a dolgot, de arra nem volt lehetőség akkor. Uh-huh. Úgyhogy én elfogadtam ezt a kérést, és a legjobban, hogy tudtam, csináltam a munkát.
Uh-huh. Milyen munkára lehet itt gondolni a rendszerváltásig?
Mindig elmenni a találkozókra, a vitézi székülésekre. Eljöttem Portugáliából, vagy ahol mindig voltam. Mindig részt vettem az összes ülésen, a székülésen, ha nem volt valami más probléma. És ottan persze meg lett beszélve mindenki köztünk, a kinevezések, az egész munka, az emigrációban. És hát itten tovább vittük a munkát, mikor visszajöttünk, mikor az ország felszabadult. Uh-huh. Igen. És én jöttem ide.
Még közben annyi jutott eszembe, hogy ugye eredetileg ugye azok kapták ezt a vitézi címet, akik igen, mondjuk az első-második világháborúban katonai eredményeket értek el, vagy katonailag kitüntethetőek. Igen. De hát ugye ma már 2012-ben ugye nyilván egyre kevesebben vannak azok, akik élhetnek még ugye azok közül,
hát
akik ezekben részt vehettek, ez természetes, és akár az első szülött gyermekek is. Van-e valami utánpótlás, vagy ez csak az öröklési ágon? Tehát ma mondjuk kaphat-e valaki vitézi címet annak ellenére, hogy mondjuk nem vett részt ugye értelemszerűen háborúban?
Hát vannak olyanok, akik még jelentkeznek. Uh-huh. Akik eddig nem tudtunk. Sokan voltak a háború által, akik kitüntetést kaptak, de nem került már sor a vitézi kitüntetésnek az átadására. És ezeket persze aztán fölvettük, ami természetes, mert ezek hagyományosok voltak.
1956-ban szintén voltak hősök, akik még az életüket is hajlandók voltak áldozni, vagy veszélyeztetni a hazáért. Azokat a vitézi rend megkereste a világba, úgy Magyarországon, mint bárhol a világon, és felkérte őket, és ki akarta tüntetni őket a vitézi rend tagságával. Tehát azeket is vitéznek nyilvánították. Jó, magam is így lettem vitéz. A mai világban lehet valaki vitéz, anélkül, hogy háborúban részt vett, ha embertársaiért hősies cselekedetet végzett, vagy pedig a hazáért olyan sokat tett, amiért a vitézi szék úgy találja, hogy megérdemli a vitézséget. Tehát ezt ki lehet érdemelni békeidőben is.
Ugye eljutottunk 90-es évekig, tehát ugye a rendszerváltozásig. Ugye ön már akkor 13 éve, vagy 13-14 éve volt a vitézirend főkapitánya. Milyen igen, változás történt a 90-es években?
Mikor idejöttünk?
Igen.
Akkor az első dolog az volt, hogy elmentünk meghívására Göncz Árpádnak. És akkor ő velünk beszélt, és azt mondta, hogy nyilvános szempontból még nem tudom megadni az engedélyt, de hogy örül neki, hogy visszajövünk, és felvilágosított bennünket, akik ott voltunk nála, hogy csináljuk óvatosan a dolgokat, hogy ne provokáljunk szituációkat. Ez volt az ő fő kérése. Ameddig a rehabilitáció nem történt meg, amire mindenki várt már, hogy jönni fog. Persze eltölt sok idő, de megtörtént közben. Úgyhogy mondhatom, mostan szabadon működhetünk. Persze az első avatás mi Bicskén történt, Tabódi vezérezredesnél, akit fölvettem szintén, mint katonát a vitézi rendbe, és egy kiváló ember volt, aki Recskén sok évet töltött, szegény, nagyon rosszul bántak vele. És akkor Recskéről azt mondta, hogy ha kiszabadulnét, akkor ő pap lesz, és így történt, ő pap lett. És a plebános volt Bicskén, és egy nagyon-nagyon szerették őt, egy kiváló ember volt. De mikor őt fölvettük, még nem ismertük az egész politikai hálózatnak a hatalmát itthon. A politikai hálózat hatalma nagyon erős volt, és akkor nagyon rövid időre rá már észrevettük, milyen bajok történnek, ha nem tetszik azoknak az, amit mi teszünk. És hát akkor persze sok keserves pillanatokon mentünk keresztül, igen, a szakadások is jöttek részre, a törések, a becsapások, a hazugságok, a szétverés, a szétszakítás.
Tehát ez úgy kell elképzelni, hogy mondjuk igen, a vitézi szék, az akkor éppen fönnáll a vitézi székben a tagok szakadtak szét.
Igen, hát olyan helyzetek voltak, hogy egyes tagok azt mondták, hogy most mi alapítunk egy rendet. Ezek ott a szakadárok. Egyszerűen nem fogadták el, hogy azt mondták, hogy külföldiek vagyunk, és nincs jogunk. És ezen az alapon aztán az irodát lezárták, kiszedték a pénzt, mindent zsebükbe tettek, elmentek, és ott, mi ott maradtunk iroda nélkül. Sokáig nagyon kellemetlen helyzet volt. És ők magukat hivatják, igen, vitézi rendnek, de nincs joguk erre, mert ez eskü megszegés alapján tették ezeket a dolgokat.
Ugye ők arra hivatkoznak, hogyha jól tudom, hogy van egy állítólagos végrendelete a kormányzó úrnak, miszerint ugye csak Magyarországon működhet.
Nem, volt az első, aki kint külföldön működésre hozta a vitézi rendet.
Tehát akkor ez végül is nem igaz, nem így nem, ebben, a, nem igaz. Ebben a formában.
Nem. Igen, hát ez.
És akkor önök ellen igazából, mondom számomra, meg gondolom sokak számára azért elég kusza, hiszen eleve például, hogyha az ember a legegyszerűbb formához nyúl és beírja az interneten a vitézi rendet, akkor is több holnapot is kidob. Ugye önök a vitézi rend 1920.hu alatt működnek, de hát ezeken kívül még vannak, és valamiért mindenki önmagának deklarálja azt, hogy ő az eredeti jogfolytonos vitézi. Rend.
Sokat lehet csinálni, és akármi, hogyan nevezhetik magukat. Eddig is ez a probléma, hogy akárki egyesületet alapíthat, és akkor ezt be lesz jegyezve, és engedélyezve lesz. De ez nem semmi köze a vitézi rendhez. Igen.
És önök ellen mi a legfőbb vágyjuk? Vagy amikor azt mondják önökről, hogy nem önök folytatják az igazi jogfolytonos vitézi rendet, akkor csak annyit mondanak, hogy külföldi? Vagy hogyha
hát főleg azt mondta, hogy külföldi, és hogy csak a magyarok tudják ezt továbbvinni, akik itt éltek a kommunizmus alatt is. Ilyen argumentáció van, sok más is. De ezek nem jogos dolgok, nem legális alapon állnak. A hierarchikus rendünkben az eskü nagyon fontos és számít. És aki az esküt megszegi, az nem tagja többé a rendünknek.
Miben szedték meg az esküt?
Hát megszedték az esküt annyiban, hogy elmentek tőlünk, és egy új vitézi rendet alapítottak, mint bejegyzett engedetlenséget. Igen, úgy van, mert a hierarchiában egy rend van, egy organizáció, úgy, mint a katonaságnál, a katonától, a bakától, egészen a tábornokig az út megy fölfelé, és azt betartja az ember. És nem lehet egyszerűen egy katonának kiugrani, és azt mondja, most én vagyok a tábornok. Ez nem megy.
Ez teljesen érthető. Igen. Igen. És van esetleg arra lehetőség, vagy volt-e arra lehetőség, hogy ezek a, nem tudom, hogy fogalmazzam, különböző egyéb szakadár, ahogy önök mondják, szakadárcsoportokkal valamiféle kommunikáció, vagy valamiféle megegyezés létrejöhessen?
A szakadárok közt és köztünk.
Igen.
Hát az nagyon nehéz, mert ezek persze más ügy is van itt, ami számít. A szakadároknál persze az adminisztráció az bizonyos fokig még pénzügyi érdeket is jelent. Vannak olyan helyzetek, ahol az emberek befizettek nem tudom mennyit, és ez a pénzügyi érték, érdek az embereket vonza. Ugye? Mert ilyen dolgok vannak.
Tehát ez nem csak úgymond méltóságbeli hatalommal járhat, hanem akár...
Mindenféle játszik itt vele együtt.
Thank you.
meg kell, hogy említsem, hogy a magyar kormány is észrevette, hogy ilyen probléma van az országban. A magyar kormány nem volt teljesen, illetve a magyar kormány képviselői úgy látszik, nincsenek, vagy nem voltak teljesen tisztában avval, hogy mi a rendiség fogalma. Mert próbáltak tavaly, április 19-én a Honvédelmi Minisztériumnak a keretében egy találkozót, konferenciát szervezni, ahol a szakadárok és mi, a eredeti egyetlen magyar valódi elismert vitézsi rend is részt vettünk. Annak a célból, hogy lehetne valahol egy közös nevezőt találni, hogy egyesítsük a vitézi erőket. Ezek a kísérletek kudarcba dőltek, pontosan azért, mert azok, akik ezt persze hamar szerették volna maguknak kisajátítani, össze-vissza veszekedtek egymással. A vitézi rend, melyet mi képviseltünk, mi várakozási álláspontra helyezkedtünk, mert akik megszegték az esküjüket, és kiszakadtak tőlünk, és elvitték a vitézi rendnek egy alapos vagyon részét, azokkal hogyan kezdjünk most, mit csináljunk? Legalábbis valami fajta, vagy bocsánatkérés, vagy pedig egyfajta mea culpa elvárható lett volna, de ők egymásnak estek, ezek a különböző csoportok, nem nekünk. Mi nem veszekszünk senkivel, mi nem veszünk részt semmilyen ilyen természetű vitában, mert tudjuk azt, hogy mi vagyunk az egyetlen vitézi rend. Magyarországon sajnos egy nagy félreértés, vagy talán nem tudás van arról, hogy mit jelent egy rend. A rend fogalma az nem egészen tiszta a magyar állampolgárok előtt. Ez természetes dolog is az elmúlt 50 évnek a következtében, és ezért legelsősorban erre kellene egy tiszta új fényt vetni, hogy mi is az a rend. A rendnek a fogalma, a rendbe olyan emberek tartoznak, akiknek az erkölcsi magatartása és az erkölcsi értékrendje ugyanaz, valis hasonló egymáshoz, és eleve nem kell nekik különböző regulákat kiállítani, mint egy demokratikus szervezetbe, ahol a reguláció, ahol a törvények mondják meg, és a törvények határozzák meg az embereknek az egymás közti viselkedését, és a törvényen belül mindenki azt csinál, amit akar. Egy rendben a legnagyobb tisztelet egymás iránt, és mindenfajta reguláció nélkül, mert az értékrendje az tagoknak egy és ugyanaz. Ezért lett ez a különbség, mert azok, akik kiváltak, azok nem osztották ezt az értékrendet, hanem ők valami mást képzeltek el. Ez nem rend.
Mert itt van egy organizáció, egy nemzetközi organizáció, az összefogja az összes rendeket a világon, és ennek a ítélése lényeges minden rend számára. És ez a rend ICOC-nak nevezik, Lovagrendek Nemzetközi Állandó Bizottsága, és ezt a vitézi rendet már 62-ben elismerte. Ezáltal a Honszonórum náluk maradt, a Honszonórum leszármazott időből, mikor a vitézi rend a Szent Korona alatt lett létrehozva. És ez az erő megvan, és meg továbbra is tart, mert nem szakadt meg a folytonos átvitele a rendnek egy évre a másikra, egy embertől, egy főkapitánytól a másikra.
A Lovagrendek Nemzetközi Bizottságának az egyetlen világon elismert fórum, amelyek tudományos kritériumok alapján állapítják meg azt, hogy egy társulat vagy egy társaság embereknek a csoportosulása megfelele azoknak a tudományosan felállított lovagrendi igényeknek, vagy nem. és aki megfelel ennek, azok tagjai ennek a szervezetnek. Így ez a tudományos fórum a magyar vitézi rendet elfogadta, mert mi megfeleltünk ezeknek a kritériumoknak. A kritériumoknak két fő ismerve van, az egyik az, hogy hierarchikus szervezeti formában működik, a másik ismerve az, hogy a Szent Korona, a rendnek a vezetője mindig a Szent Koronához legközelebb álló személy abba az országba legyen. Ezek a kritériumok. Bármilyen országban, nem a Szent Korona, hanem másik más korona, vagy más király alá tartozók vannak. Ez más van, a spanyol rendek vannak, német rendek vannak. Csak egy példát mondok, Németországban, ami köztársaság. De a német rend, amelynek több száz éves hagyománya van, azt mindenki ismeri, egy szerződést kötött a német állammal, avval a feltétellel, hogy a német állam átveszi a német rend fölött a főhatóságot, a gyámságot, de a rendnek a vezetője mindenkor a porosz hercegi család, királyi családból származik. És így működik a német rend például.
És itthon ez hogy működik? Mert ugye nálunk is a Szent Koronához legközelebb álló személy most így.
József Árpád. A magyar köztársaság az egy konstrukció. Az ezer éves magyar állam az egy királyság, amelyet nagyon szépen át lehetne változtatni egy alkotmányos királysággá, mint ahogy Nyugat-Európában léteznek ezek az alkotmányos királyságok, és ezekben az alkotmányos királyságokban van a legnagyobb társadalmi béke. Magyarországnak ezer éves hagyománya van a királyságról, magyar királyságról. Én nem a király személyéről beszélek, én a Szent Koronának a lényéről beszélek, és a Szent Korona tanról, amely a népet képviseli, és a Szent Koronát szolgálja a király is. Azért van mindig elismert magyar király, csak akkor, hogyha a Szent Koronával megkoronázzák. Ez az egyik. A másik érve az, hogy a történelem folyamán úgy nézett ki az utolsó két-három, a francia forradalom óta, talán így mondhatnám, hogy azok a társadalmak és nemzetek, ahol a királyság, alkotmányos királyság van, azok sokkal stabilabb társadalmaknak mutatkoznak, mint akármilyen köztársaság, beleértve a francia köztársaságot is.
Ebben egyébként maximálisan egyetértek. Viszont még a pár dolgot így gyakorlati jelleggel. Lehet-e esetleg ilyen tag létszámról bármit tudni? Illetve önök tudnak-e esetleg a szakadárok létszámáról? Nem, mint hogyha egyébként ez egy ilyen mennyiségi háború lenne, csak úgy a hallgató kedvéért.
A szakadár létszám két csoportra van felosztva. Mindegyik azt mondja, hogy nekem van 4, nekem van 3, és mi nekünk csak 100. Na mostan ezekben a szakadár csoportosokban az én nevem is benne van. Mindenkit, akit valaki mikor felolvatott, vitézé, legyen az József Árpád, vagy akárki, egy listát tartanak, és ebben mindenki bent van. Úgyhogy hogy ők ezzel akarnak hencegni, vagy valamit akarnak mutatni, ez megint egy csúsztatás. Már nem egész, nem valós. Ugye, ha igazán akarjuk venni, akkor én is tudnám azt mondani, hogy mint ügyvezető törzskapitány, hogy azokat a rendtársaknak a nevét én is ismerem, akkor mink átvesszük őket a mi rendünkbe, és akkor mink is összeállítunk egy 4 vagy 5 ezer létszámot. Ezért van ez, ugye? Mert ugye a mostani, a tavalyi egyesület, amit itten a Molnár Gazsó annyira híreztetett, azok újból kiszakadtak. Már nem értettek egyet a Molnár Gazsó úr által vezetett egyesület.
Nekünk van egy természetes tag létszámlistánk, amit vezetünk nagyon alaposan, és pontosan tudjuk, hogy mennyien vagyunk. Anélkül, hogy számokat mondanák, meg kell mondanom, és ki kell jelentenem szívretett kézzel, hogy nem csak 100-an, hanem már az 1000-et is meghaladtuk.
Beszéljünk egy picikét így a műsor vége felé, vagy pontosabban a végén, egy jövőbeli tervekről. Ugye, ahogy így hallgattam önöket, az egyik legfontosabbnak talán én azt gondoltam, hogy a magyar társadalomban a rendi szellemet megismertetni, a rendiségnek a fogalmát és az ismertetőit valahogy az emberek alapszókincstárába belehelyezni, hogy tudják, hogy miről van szó. Úgyhogy gondolom ezzel egyetértenek, hogy ez az egyik célkitűzősük, mi az, ami még terveik között szerepel?
Talán így lehetne válaszolni a kérdésre, illetve fogalmazni a kérdést, hogy mit akar a Vitézi rend. Úgy gondoljuk, hogy a magyar, elsősorban a magyar társadalom, és mint minden más társadalomban, az egyén és a család a legkisebb építő tégla. Ezért úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy az egyén, az egyénnek az értékrendje az olyan nemes értékrend legyen, a szó nemes értelmében, hogy ilyen értékrenddel a társadalmát, ahol dolgozik, ahol él, az országát, a nemzetét építeni tudja. Mi elsősorban arra törekszünk, hogy az egyéneket tudjuk úgy nevelni tagjaink között, és a tagjaink is úgy, hogy az ő környezetüket úgy neveljék, hogy példamutató, nemzetépítő magatartással hozzá tudjanak járulni a magyar nemzet, jelen esetben Magyarországon a magyar nemzet újjáraépítéséhez, de vannak külföldön élő tagjaink is, akiktől elvárjuk, hogy az abban a társadalomban élnek, ők is hozzájárulnak annak a társadalomnak az építéséhez. Ilyen értelembe véve már nemzetközivé válunk. Ez az egyik fontos dolog. A másik fontos dolog pedig az, hogy külföldön a Vitézi rend óriási nagy hírt, jó hírt szerzett magának, mert a magyar vitézi hagyományok, amik közel már 800 évesek, azok unikum az európai kultúrában. Nyugat-Európában a rendeket általában feudális struktúrával indították, illetve ezek keletkeztek. Magyarországon tudjuk azt, hogy a vitézek ott lehetett főúrtól kezdve parasztig bárki, ha hősiesen és viselkedett, és vitézi módon élte életét. Ez a kultúrhagyomány unikum az európai kultúrába, és ezt nyugaton nagyon-nagyon értékelik. Nekünk ez kicsit furcsa, hogy a magyar kormány ezt még nem érzékeli. Sőt, az is furcsa, hogy a magyar kormány nem tesz kellő lépéseket arra, hogy a vitézi névvel visszaélve félrevezessenek embereket, akik kevésbé ismerik úgy a történelmet, mint a rendiség fogalmát, és ezzel visszaéljenek, és félrevezessenek jóhiszemű embereket. Mi úgy szeretnénk a jövőnket építeni itt Magyarországon, hogy aktívan hozzá tudjunk járulni a nemzet újraépítéséhez, és ebben mi partnerok akarunk lenni a magyar intézmények.
És itt van szintén a kormányzónak a nagy érdeme, hogy ezt a vitézi hagyományt ő megvalósította egy intézménybe. Ez egy nagy érdem volt a részéről, mert ismert a magyar történetet. És tudta, hogy hogyan volt a vitézi hagyomány életben, Magyarország egész életén keresztül fontos. És ez volt az ő érdeme, hogy ezt ő megvalósította.
A vitézi rend szó összetételt, ugye, ezt az Európai Unión keresztül, ezt a szót mi levédtük. Úgyhogy itt Magyarországon, vagy akárhol máshol a világon engedélyünk nélkül nem használhassák. Mert az a szó le van védve. Az a szó összetétel. Ez egy újból egy tény. Ugye, az itten a csoportolások, ugye itten tulajdonképpen ők bitorlálják ezt a szó összetételt, és jogtalanul, úgyhogy ugye már van egy döntés, amit az egyik bíróság, ami 1997 óta megy, ugye végle be is fejezték. És az egyik szakadár csoportot ugye eltiltotta a bíróság a szó használatát. De hogy ezt végre fogják hajtani, ez majd a jövőbe fog kiderülni. Csak annyit tennék hozzá.
Részemről nincs már mit hozzászólni. Azt hiszem nagyon jól tudtuk az egészet átbeszélni. Úgy látom, hogy ez érdekes lesz mindenki számára, aki ezt hallja.
Én bízom benne én is, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy megtisztelték a kedves hallgatókat ezzel, hogy eljöttek, és remélem, hogy történelem egy nagyon fontos és példaértékű momentumát be tudtunk mutatni, és hát bízunk benne, hogy a Jóisten és a Szent Korona segedelmével a munkájukat tovább tudják folytatni. Én jó egészséget kívánok ehhez, és kitartást.
Hálás köszönetet mondok ezért, hogy engem és minket itten megkérdeztek ezekről a dolgokról, és mostan hálás köszönetemet fejezem ki ezért a szervezetüknek, hogy ezt megtették számunkra.
Köszönjük szépen! Thank you.
www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.